A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnök, megbízott országgyűlési képviselő.
Tisztelettel köszöntöm a Trend FM hallgatóit, köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük, hogy itt van, és hát pozíciójából fakadóan nyilvánvalóan a következő 220 percben egy fontos kiemelt társadalmi ügyről beszélünk, ez pedig a koronavírus okozta gazdasági társadalmi sok, valamint az ezzel kapcsolatos állami intézkedések. Tulajdonképpen Magyarországon már március eleje óta rendkívüli a helyzet, nézzük, hogy a meghozott intézkedések mennyire váltották be az akkori reményeket.
Nagyon kemény és komoly időszak az elmúlt két hónap, hiszen a koronavírus járványra való tekintettel egy példátlan intézkedésre került sor. Magyarország kormánya kihirdette a veszélyhelyzetet, majd azt követően kijárási korlátozást is elrendelt, amelyet most már ugye feloldott, illetve jelentős mértékben enyhített. Hát ugye ilyen helyzetben még senki nem volt, sem a polgárok, sem az egészségügyi intézményrendszer, sem a kormányzat, tehát igazából ez egy teljesen új szituáció volt, és tavaly decemberben, vagy idén januárban még nem is gondoltunk arra, hogy lesz az egész vírus történet. Aztán elkezdtük nézni és látni a híreket, hogy más országokban ugye mi történik, vagy hogy történik. Az volt a kormányzatnak a filozófiája, alapállása, hogy a legrosszabbra készülünk, a legrosszabbra készültünk, és a legjobban pedig reménykedünk. Úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk szerintem a környezetünkre, nagyon oda kell figyelni magunkra, hogy mi hogy éljük az életünket, és mindenkinek van felelőssége, és mindenkinek felelősen kell viselkedni.
Vessük össze más országok tapasztalataival a Magyarországon meghozott intézkedéseket, javaslom, és hát nézzük azt is, hogy Magyarországra mekkora ütemben ért el a koronavírus, tehát mekkora volt a járványnak a befolyásoltsága.
A legfontosabb dolog egy ilyen helyzetben az az, hogy megfelelő módon és mértékben felmérjük a veszélyt, és utána pedig lehetőség szerint minél gyorsabban és minél határozottabb döntéseket tudjunk meghozni. Magyarország kormánya így végzi és végezte a munkáját. Hadd mondjak a kedves rádióhallgatóknak pár példát ezzel kapcsolatban, hogyha megnézzük azt, hogy különböző országok a vírus megjelenése után hány nappal vezettek be különböző intézkedéseket, akkor például a veszélyhelyzet kihirdetése tekintetében azt lehet látni, hogy hazánk Magyarország 7 nap után bevezette a veszélyhelyzetet, még mondjuk Németországban ez 49 napra rátörtént, meg Franciaországban pedig az 58. napon. Hogyha megnézzük az iskolai tanítás felfüggesztését, akkor Magyarország 12 nappal a vírus megjelenése után meghozta ezt a döntést, Franciaország 52 nappal később tette ezt meg, Németország a 49. napon hozta meg ezt a döntést. A szórakozó helyek, kulturális intézmények bezárása koronavírus idején. Magyarország 13 nappal a vírus után meghozta ezt a döntést, Franciaország 54 nappal a vírus megjelenése után, Németország 55 nappal a vírus megjelenése után tette meg mindezt, és ugye ez azért fontos, mert nekünk egyértelműen az volt a célunk ezekkel a gyors és határozott döntésekkel, hogy a személyes találkozásoknak a lehetőségét azt minél inkább lecsökkentsük, lelassítsuk a vírusnak a terjedését, és ilyen módon sikerüljön felkészíteni az egészségügyi ellátórendszert mind személyi állományában, mind pedig infrastruktúrálisan, hogy egy nagyobb rohamot is tudjon bírni. Mivel az előbb említett országok, Németország, Franciaország, Olaszország, ezeket a döntéseket mind később hozták meg, nagyobb lehetőséget adtak a vírus terjedésére, akár egy szórakozó helyen, ami nyitva volt hosszú-hosszú hetekig. Nálunk ezek a döntések megszülettek idejekorán, és azt látom, hogy a polgárok is megértették, hogy miről van szó.
Komolyan hát akkor ezen logika mentén menjünk, hogyan vette időzelbetével mondom a társadalom a kormányzati intézkedéseket?
Nekem az a tapasztalatom, hogy a polgárok megértették, hogy miről van szó, szembesültek vele és felfogták, hogy ez egy komoly ügy, egy komoly veszélyhelyzet, és azt is látták, hogy a kormányzat által meghozott intézkedések, amelyek hát nyilván az életünket megnehezítették, ezek szigorú szabályok és döntések, megnehezítették a munkánkat, megnehezítették a személyes kapcsolatainkat, akár rokonokkal, barátokkal, családtagokkal, de felfogták, hogy ezek a döntések értük vannak, róluk szólnak elsősorban. Úgyhogy nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon fegyelmezetten betartották ezeket a szabályokat, és én ezt ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni a fegyelmezettségét, a kitartását és a türelmét.
Egyébként a mostani helyzet vészhelyzetnek van titulálva, a jogi értelemben rendkívüli a helyzet, mármint maga a közjogi berendezkedés is. Meddig tarthat ez ki, különböző hírek jelennek meg erről?
Szükség volt egy rendkívüli felhatalmazásra az országgyűlés részéről ugye a kormány irányába, és többször támadtak bennünket ezzel a hazai ellenzék is, és a nemzetközi brüsszeli porondon a média, illetve különböző politikai erők, hogy visszaélünk ezzel a hatalommal, már-már valamilyen fajta diktatúráról van szó. Egyáltalán nem erről van szó. Azért kellett ez a rendkívüli felhatalmazás, mert rendkívüli helyzet van. És a döntéseket, ahogy említettem, gyorsan és határozottan kell meghozni. Még ha az országgyűlésre hagyjuk ezeket a döntéseket veszélyhelyzetben, akkor egy-egy döntés akár 2-3 hetet is igénybe vett volna, rendkívüli felhatalmazással és felelősséggel nyilván, felelősséget vállalva a kormány gyorsan tudott dönteni. Tehát mindenkinek látni kell, hogy erre nagyon nagy szükség volt, mert ilyen időkben azonnal lépni kell, és ahogy a kiárási korlátozást enyhítettük, illetve megszüntettük. Én úgy gondolom, hogy a veszélyhelyzet enyhültével, elmúltával ezt a típusú jogkört a kormány az vissza fogja adni az országgyűlésnek, ahogy azt egyébként a kormányfő ígérte is az egész dolognak az elején.
Ön jogász, van rálátás egyébként, hogy az Európai Unió más országaiban milyen intézkedéseket foganatosítottak, lehet így fogalmazni, mennyiben volt rendkívüli a magyar kormányzatnak a felhatalmazása? Ha összevetjük más Európai Uniós tagállamok
parlamentjével. Teljesen alkotmányosan jártunk el, nem volt még erre ugye példa korábban, hiszen a rendszerváltoztatás óta veszélyhelyzetet, hála a Jóistennek, nem kellett kihirdetni az ország egész területére. Egyébként, amikor megfogalmaztak ezzel kapcsolatban kritikát, nem a hazai ellenzéki pártokra gondolok, mert ők pontosan politikát csináltak ebből, ami szerintem nem szerencsés dolog ilyen veszélyhelyzetben, mert ilyenkor félre kell tenni a politikai csatározásokat, és egy nemzeti közéleti összefogásra van szükség ilyen esetben, hanem azokra gondolok elsősorban, akik külföldről fogalmaztak meg kritikát, és amikor elküldtük nekik a törvényt, hogy miről van szó, és elolvasták azt, akkor nem volt több kérdésük. Hogyha megnézzük a nemzetközi példákat, ott hadd mondjak egyet, Franciaország már úgyis szóba került a beszélgetésünknek az elején. Ott például idézőjelbe tett békeidőben a francia köztársasági elnöknek vannak olyan jogosítványai, mint amit a kormány kapott nálunk egy rendkívüli helyzetben, veszélyhelyzet idején. Érdekes módon ezt nem hozták elő, és ez eddig nem tűnt föl senkinek.
Parlamenti képviselőként, ha visszatekint az elmúlt bő 2 hónapra, normális ütemben működött egyébként az országgyűlés?
Hát
volt valami megállás?
Az én számításaim szerint gyakrabban ültünk, mint korábban. Persze ezt is megkaptuk, hogy a demokráciának itt vége van Magyarországon, hiszen a magyar országgyűlés nem tud ülésezni, nem tud döntéseket hozni, a parlamentet bezárták, meg ilyeneket lehetett hallani. Hát én úgy emlékszem, hogy a tegnapi napon Magyarországgyűlésben egy olyan 1 óra és 20 perces szavazás egészen biztosan volt, és ezt megelőzték előtte hosszú-hosszú órán keresztül vita, illetve párbeszéd a különböző javaslatokról.
És ha jól kiveszem a szavaiból, akkor vélelmezhetően ez így lesz a tavaszi ülésszak alatt is.
Így van, igen, hiszen nagyon fontos témák vannak előttünk, nagyon fontos ügyek vannak előttünk, ilyen például ugye Magyarország következő évi költségvetése.
Erről tud egyébként mondani valamit tekintettel arra, hogy tematikus csatornában ülünk. 1-2 szám már kijött a konvergencia program apropóján, hogy a kedves hallgatók is képbe legyenek, mire fog fókuszálni a jövő évi költségvetés.
A jövő évi költségvetés az még mindig azt gondolom, hogy a vírus elleni küzdelemről fog szólni. A munkahelyeknek a védelme, munkahelyek megtartása, ez lesz a következő évi költségvetés fókuszában, hogyha egy ilyen rövid definícióját kell adnom a következő évi büdzsének.
Visszatérve még a mostani folyamatokra, közismert, hogy a kormány felfelé módosította a költségvetési hiánycélt, és hát már recesszióval számol. Hogy látja, szükség van még különböző intézkedések meghozatalára, vagy pedig a gazdaságvédelmi akcióterv mostanság lefedi a felmerülő igényeket?
Ugye most ott tartunk, hogy a védekezés második szakaszába léptünk, ahogy beszélgettünk róla az előbb, az első szakasznak az volt a célja, hogy az egészségügyi ellátórendszer felkészítsük arra, hogy tudjon egy nagyobb rohamot is fogadni, és nehogy beduguljon az egészségügy, a kórházak, mint ahogy láttuk azt egyébként nemzetközileg sok helyen. Voltak olyan képek például Olaszországban, amikor kórházak előtt felállított sátrakban fuldokoltak olasz polgárok. Szerencsére nálunk ezt sikerült elkerülni. És a második szakasz pedig az élet újraindításáról szól. Szerintem most ezeket a napokat kezdtük el élni, ami azt jelenti, hogy az életet újra lehet indítani fokozatosan és szigorú szabályok mentén, szigorú szabályok szerint. Ugye a kormányzat elkészítette egy úgynevezett gazdaságvédelmi akciótervet, mert amelynek az egésznek a lelke az az, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkretett, legalább annyi munkahelyet tudjunk teremteni. És a gazdaságvédelmi akcióterv az 5 nagy pontra fókuszál. Egyrészt része ennek, és az első gyors döntések egyike volt a hiteltörlesztéseknek a felfüggesztése, hogy ebben a nehéz helyzetben ugye sokan nem tudták volna fizetni a hiteleiket. Ez 2020. december 31-ig hozta meg ezt a szabályt a kormány, és ez egyébként a későbbiek folyamán meghosszabbítható. A másik nagyon fontos kérdés az adócsökkentés, a munkahelyek megmentéséért, megvédéséért, ami jelent egyébként egy adminisztrációs csökkentést is. A harmadik fontos pont az a bértámogatás azoknak a munkavállalóknak, akik erre szükségük van, a veszélyeztetett munkavállalóknak. Eddig 7200 vállalkozás pályázott erre a bértámogatásra, és az összességében nagyjából 95 ezer honfitársunk álláshelyének, munkahelyének a megmentését jelenti. Fontosnak tartom, ez a Nemzeti Banknak a programja, a 0%-os hitelt a vállalkozóknak, valamint a 13. havi nyugdíj visszaépítését fokozatosan a nyugdíjas honfitársainknak. Itt felhívnám a figyelmet egy fontos különbségre. Még a baloldal a liberálisokkal közösen, ugye amik a válsághelyzetet úgy kezelte, hogy elvett egy 13. havi, egy havi nyugdíjat a nyugdíjasoktól, mi válsághelyzetben azt a döntést hozzuk meg, hogy ezt szépen fokozatosan vissza kell építeni és vissza kell adni. Nekik szerintem ez egy szemléletbeli meg tettbeli fontos különbség.
Egyébként politikusként hogy látja Budapest kontra kormány helyzetét? Általában a sajtóban csak a felnagyított viták jönnek ki, amúgy tudnak együtt dolgozni a főpolgármesterem?
Hát ahogy említettem, ebben a helyzetben nem politikai csatározásokra, hanem egy nemzeti és közösségi összefogásra van szükség. Karácsony Gergely többször meghívást kapott ugye kormányülésre. Ahogy említettem, nagyon fontos, hogy ilyen helyzetben, veszélyhelyzetben gyorsan és határozottan tudjon dönteni egy vezető. Magyarország kormánya és Orbán Viktor miniszterelnök ezeket a gyors és határozott döntéseket mindig meghozta. Azt kell látni, hogy Budapest azért egy valamilyen fajta gócpont, hiszen a fertőzötteknek a kétharmada az itt volt a fővárosban, és ugye a Pesti úti idős otthon kérdésköre az egy olyan dolog, amiről biztos, hogy majd, az biztos, hogy kell még elemezni a járvány elmúltát, a veszélyhelyzet elmúltát követően. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy Budapest egy olyan kéthetes csúsztatással követi a vidéket, tehát a kijárási korlátozásnak az enyhítése, feloldása is ennyivel később tudott itt megtörténni. Én bízom benne, hogy itt is előremutató lesz a helyzet, hogy megyünk előre az időben.
Egyébként mik a visszajelzések akkor, amikor beszélünk kijárási tilalom korlátozásának feloldása kapcsán, eltelt 2-3 hét?
Hát, hogy említettük, ilyen szituáció még nem volt korábban senki sem, nem voltunk veszélyhelyzetben, nem voltunk kijárási tilalom kellős közepén, és a kijárási tilalom feloldását, enyhítését sem láttuk még. Egy biztos, hogy ezeket a döntéseket meg kellett hozni, hiszen nem lehetett ezt végestelen végig csinálni, hogyha az egészségügyet felkészítettük a betegek fogadására, azt követően az élet újraindítása el kellett, hogy kezdődjön. Nyilván mindenki vágyott már arra, hogy kimenjen a szabadba, kimenjen a természetbe, találkozzon családtagjaival, barátaival, ismerőseivel. Úgyhogy én e tekintetben jónak, fontosnak, hasznosnak és pozitívnak gondolom ezt a döntést, de azt látni kell, hogy a vírus azért itt van még velünk, és ez nem múlt el. Tehát a kijárási korlátozás feloldását követően is a járványügyi szabályokat, azokat be kell tartani, tartanunk kell a távolságot, maszkot kell viselnünk, hogyha üzletekbe megyünk, vagy tömegközlekedésen, vagy akár taxiban utazunk, erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, tehát én biztos vagyok benne, hogy az egész koronavírus ügy, az embereknek a gondolkodását és a viselkedését a mindennapokban át fogja alakítani a koronavírust követő időszakra is.
Beszélgetésünk legelejét azzal kezdtük, hogy miként reagáltak különböző országok a koronavírus okozta sokra. Magyar példával kezdtük, a mostani helyzetben ezt lehet magyar modellnek tekinteni, tehát ami Magyarországon megtörtént, tekintettel arra, hogy minden ország specifikus döntéseket hozott, hogyha alaposan megnézzük, hogy mi történt Ausztriában, Németországban, Svájcban, Olaszországban.
Nyilvánvalóan lesz majd, és lehet is csinálni egy ilyen nemzetközi összehasonlítást, ha bár arra felhívnám a figyelmet, hogy ez nem egy verseny, és annak a versenynek senki nem a nyertese, mert mindenkit érintett és sújtott, meg sújtani is fog ez a dolog. Szerintem a kormányzat és a miniszterelnök úr figyelembe vette a külön más országoknak a tapasztalatait, hogy ők hogyan hozták meg a döntéseiket, azokat milyen sikerrel tudták keresztülvinni, és milyen hatása volt ez a társadalomra, vagy akár az egész vírusügyi helyzetre, és mindezeket figyelembe véve alakítottuk ki mi azt a végül is sajátos modellt, döntési helyzetet, amit Magyarországon lehetett tapasztalni. Nagyon fontos volt, hogy a kormányzat és a miniszterelnök közéleti döntéseit megelőzően mindig egyeztetett szakértőkkel, egészségügyi szakemberekkel, virológusokkal, akik ismerik ezt a dolgot, ennek a szakértői, és az ő véleményüket nyilvánvalóan mindig figyelembe vettük a döntések előtt.
Van még hátra a műsor első részéből pár percünk, nyilvánvalóan az ön munkaköre is átalakul. Rátekintünk a névjegykártyára, ami ugyan azt szerepel, hogy különleges társadalmi ügyekért felelős miniszternek megbízott. Hogy miként változik egyébként ebben a szituációban a közigazgatás?
A kapcsolat és a párbeszéd az folyamatos a koronavírus idején is, vagy ebben a veszélyhelyzetben. Ezt el tudom mondani mind egyéni országgyűlési képviselőként, hiszen a koronavírus ideje alatt ugyanúgy kaptam a jelzéseket, információkat, és el tudom mondani miniszterelnöki megbízottként is, mint aki kiemelt társadalmi ügyekért felel. Folyamatosan kaptuk a vírusra reagáló, problémát felvető és megoldást kereső szektorális javaslatokat. Hadd hozzak ide példaként kettőt. A cukorbetegek, a diabétesszel élők, akik egyébként több mint 1 millióan vannak hazánkban, ők azt javasolták, hogy az e-recept az terjedjen ki az általuk igénybe vett például tesztcsíkokra, nevezetesen ebben a helyzetben ne kelljen nekik elmenni az orvoshoz, feliratni ezt a receptet, és utána még elmenni a gyógyszertárba és kiváltani, hanem e-recept formájában, mivel bekerült most már a szabályozásba ez a tesztcsík, ilyen módon ezt meg tudták csinálni elektronikusan, és úgy tudták ezt kiváltani a gyógyszertárban az egy jelentős könnyítés nekik, ők ezt jelezték, és ezt keresztül tudtuk vinni többek együttműködésével a kormányzaton belül. Vagy például ilyen a telemedicina kérdésköre, ez itt a veszélyhelyzet időszakában elindult, hogy bizonyos dolgokat akár telefonon keresztül is meg lehessen beszélni az orvossal, ne kelljen feltétlenül hozzá elmenni a rendelőbe ilyen helyzetben, és bizonyos esetekben ezt fenn kívánjuk tartani majd a veszélyhelyzetet követően, és nem minden esetben, de bizonyos esetekben ez indokolt lehet. Úgyhogy jöttek ezek a javaslatok, és amit tudtunk, azokat kezeltük és megoldottuk belőlük.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.